hogy ne hivatkoznék egy szép példaképre, aki lendületet adhat nekünk. Az ő nevét vettem fel, amikor Róma püspökévé választottak, hogy vezetőm és ihlető forrásom legyen. Azt gondolom, Ferenc adja a legkiválóbb példát a törődése azzal, ami gyenge, valamint az örömmel és hitelesen megélt átfogó ökológiára. Ő, akit a nem keresztények között is sokan szeretnek, a szent pártfogója mindazoknak, akik ökológiai tanulmányokat folytatnak, és az ökológia területén dolgoznak. Különös figyelmet tanúsított Isten teremtett világa, a legszegényebbek és a legelhagyatottabbak iránt. Szeretett és szerették őt öröméért, nagylelkű odaadásáért, mindenkit befogadó szívéért. Misztikus volt, zarándok, aki egyszerűen és csodálatos összhangban élt Istennel, másokkal, a természettel és önmagával. Rajta megfigyelhető, mennyire elválaszthatatlan egymástól a természetért való aggódás, a szegényekkel való igazságos bánásmód, a társadalmi elkötelezettség és a belső béke. Tanúságtétel azt is megmutatja nekünk, hogy átfogó ökológiai olyan tényezők iránti nyitottságot kíván, amelyek meghaladják a matematika és a biológia nyelvezetét, és az ember lét lényegéhez kapcsolnak minket. Olyan ez, mint amikor beleszeretünk valakibe. Ferenc valahányszor nézte a napot, a holdat, vagy akár a legkisebb állatokat, mindig énekelni kezdett, és dicsérő énekébe az összes teremtményt bevonta. Érintkezésbe lépett az egész teremtett világgal, a virágoknak még prédikált is. Buzdította őket, az Úr dicséretére buzdította, mintha csak eszes lények lettek volna. Hozzáállása sokkal több volt az értelmi megbecsülésnél, vagy az anyagi számításnál, mert számára valamennyi teremtmény fivér és nővér volt, aki szeretett kapcsolatban állt vele. Ezért Ferenc feladatának érezte, hogy mindennek gondját viselje, ami csak létezik. Tanítványa, Szent Bonaventura azt mondta róla, hogy jámbor szeretet töltött el, akkor is, midőn mindenek első okán gondolkodott, és még a parányi teremtményeket is a testvér vagy a nővér névvel illette. Ezt a meggyőződést nem szabad észellenes romanticizmusként lebecsülni, mert hatással van szabad választásainkra, amelyek meghatározzák a viselkedésünket. Ha enélkül az ámulatra és csodálkozásra való nyitottság nélkül közeledünk a természethez és a környezethez, ha a világgal való kapcsolatunkban többé nem beszélünk a testvériség és a szépség nyelvén, akkor az erőforrások uraként, az erőforrások fogyasztójaként, vagy puszta kizsákmányolójaként fogunk viselkedni, és képtelenek leszünk határt szabni közvetlen érdekeinknek. Ha ellenben átérezzük, hogy szoros egységben vagyunk mindennel, ami létezik, a mértéktartás és a törődés magától megszületik. Szent Ferenc szegénysége és egyszerűsége nem merőben külső aszkétizmus volt, hanem valami mélyebb, valami gyökeresebb. Lemondás arról, hogy a valóságot puszta használati tárgyá alakítsa, amely felett rendelkezni lehet, ami felett ő rendelkezhet. Szent Ferenc továbbá, hülyen a Szentíráshoz, azt javasolja, hogy a természetet olyan ragyogó könyvnek tartsuk, amelyen keresztül Isten beszél hozzánk. Az ő szépségéből és jóságából tükröz vissza nekünk valamit. A teremtmények nagyságából és szépségéből összehasonlítás útján meg lehet ismerni teremtőjüket. És az Isten örök hatalma és isteni mi volta a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén felfogható. Ezért kérte azt, hogy a kolostor kertjében mindig hagyjanak valamekkora műveletlen föld darabot. Hogy vadon élő növények nőhessenek, hogy akik megcsodálják, magasztalják Istent, meg annyi szépség alkotóját. A világ több megoldandó problémánál. A világ nem megoldandó probléma. A világ örömteli misztérium, melyet újjongó dicsérettel nézzünk. Az én felhívásom. Közös otthonunk megvédésének sürgető kihívása magában foglalja azt az igyekezetet, hogy az egész emberi családot egyesítsük a fenntartható és átfogó fejlődés keresésében, mivel tudjuk, hogy a dolgokon lehet változtatni. A Teremtő nem hagy magunkra minket. Sosem fordít hátat a szeretet tervének a megvalósításában. Nem bánja meg, hogy megteremtett minket. Az emberiségnek megvan még a képessége, hogy együttműködjön közös otthonunk építésében. Szeretném kifejezni elismerésemet, bátorításomat és köszönetemet mindazoknak, akik az emberi tevékenység legkülönfélébb területein, annak az otthonnak megvédésén fáradoznak, amelyen osztozunk. Külön köszönetet érdemelnek azok, akik erélyesen küzdenek a környezeti pusztítás drámai következményeinek az elhárításáért a világon élő legszegényebbek körében. A fiatalok változást követelnek tőlünk. Azt kérdezik, hogyan lehet jobb jövő építésén fáradozni, ha nem gondolunk a környezet válságára és a kirekesztettek szenvedéseire. Sürgető felhívást teszek közzé. Kezdjünk új párbeszédet arról, miként építsük bolygónk jövőjét. Olyan megbeszélésre van szükség, amely valamennyiünket egyesíti. Mert a környezettel kapcsolatos kihívás, amelyet megélünk, és annak emberi gyökerei mindannyiunkat érdekelnek és mindannyiunkat érintenek. Az egész világra kiterjedő környezetvédelmi mozgalom már hosszú és gazdag utat járt be, és számos polgári csoportosulásnak adott életet, amelyek segítettek a problémák tudatosításában. Sajnos a környezeti válság konkrét megoldásainak keresésére irányuló sok törekvés nem csak a hatalmasok elutasítása miatt szokott kudarcot vallani, hanem a többiek érdektelensége miatt is. A magatartásformák, amelyek akadályozzák a megoldás útjait, a hívők között is, a probléma tagadásától a közömbösségig, a kényelmes beletörődésig vagy a technikai megoldásokban való vak bizalomig terjednek. Új, egyetemes szolidaritásra van szükségünk. Ahogy a dél-afrikai püspökök mondták, mindenki tehetségére és részvételére szükség van az Isten teremtésével való emberi visszaélés okozta kár helyreállítására. Mindnyájan együttműködhetünk Isten eszközeként a teremtés gondozásában. Mindenki a maga kultúrája és tapasztalatai szerint cselekedhet, saját kezdeményezéseivel és saját képességeivel. Remélem, ez a körlevél, amely az egyházi tanítóhivatal eddigi társadalmi tanításához kapcsolódik, segít felismernünk azt az előttünk álló kihívás nagyságában, sürgősségében és szépségében, amit tennünk kell. Először röviden áttekintem a mai ökológiai válság néhány szempontját, azzal a céllal, hogy magunkévá tegyük a napjainkban rendelkezésre álló tudományos kutatás legjobb eredményeit, hogy ezek igazán mélyen meg tudjanak szólítani minket, és az utána bemutatott etikai és lelki teendőknek konkrét alapot vessünk. Ezután, az áttekintés után néhány olyan indítékot veszek sorra, amelyek a zsidó-keresztény hagyományból származnak azért, hogy szilárdabb alapot adjunk a környezet melletti elkötelezettségnek. Azután próbálok elérni a mai helyzet gyökeréig, hogy ne csak a tüneteket, hanem a legmélyebb okokat is lássuk. Eképpen egy olyan ökológiára tudunk javaslatot tenni, amely egyéb dimenziói mellett magába építi azt a különleges helyet, amelyet az emberi lény foglal el ebben a világban, valamint az embernek a környező válsághoz fűződő kapcsolatait is. E reflexió fényében szeretnék kitérni a párbeszéd és a teendők néhány fontos szempontjára, amelyek egyenként mindannyiunkat megszólítanak, de a nemzetközi politikát is érintik. Végezetül, mivel meg vagyok győződve arról, hogy minden változásnak szüksége van motivációkra és pedagógiai módszerre, javaslatokat teszek az emberi fejlődés néhány irányára, amelyeket a gazdag keresztény lelkiség tapasztalata ihletett. Mindegyik fejezet, bár megvan a maga témája és sajátos módszertana, új szemszögből ismét elővesz korábbi fejezetekben már tárgyalt fontos témákat. Ez különösképpen olyan alaptémákra igaz, amelyek az egész enciklikán végighúzódnak. Így például a szegények és a bolygó törékenysége közötti szoros kapcsolat. A meggyőződés, hogy a világon minden összefügg mindennel. A technológiából fakadó új paradigma és hatalmi formák kritikája. A felhívás, hogy próbáljuk másképpen felfogni a gazdagságot és a gazdaságot és a fejlődést. Minden teremtmény önmagában való értékessége. Az ökológia emberi humán vonatkozása. Az őszinte és tisztességes viták szükségessége. A nemzetközi és a helyi politika súlyos felelőssége. A selejtezés kultúrája és egy új élesstílusra irányuló javaslat. Ezeket a témákat nem zárjuk le, és nem hagyjuk magunk mögött, hanem állandóan újra elővesszük, és gazdagítjuk azokat. Ami közös otthonunkkal történik. Az emberiség és a világ helyzetét elemző, teológiai és filozófiai reflexiók hasztalanul ismételt és elvont üzenetként szólhatnak, ha nem ismételten az aktuális körülményekkel való szembenézésből kiindulva jelennek meg. És nem veszük figyelembe azt, ami eddig ismeretlen volt az emberiség történelme számára. Ezért annak felismerése előtt, ahogyan a hit új motivációkat és követelményeket fogalmaz meg a világgal szemben, melynek részét alkotjuk, azt javaslom, nézzük meg röviden, mi történik közös otthonunkkal. Az emberiség és a bolygó változásainak állandó gyorsulásához ma az élet és a munkaritmus intenzívebbé válása kapcsolódik. Egy gyorsulást látunk. Jól lehet a változás az összetett rendszerek dinamikájának részét képezi. Az a gyorsaság, amelyet az emberi tevékenységek rákényszerítenek, ellentétben áll a biológiai evolúció természetes lassúságával. Ehhez társul a probléma, hogy a gyors és folyamatos változás céljai nem szükségszerűen a közjóra és a humánus, fenntartható és teljes körű fejlődésre irányulnak. A változás kívánatos és szükséges dolog, de aggasztóvá válik, amikor a világ és az emberiség nagy részében az életminőség romlásához vezet. A fejlődésbe és az emberi képességekbe vetett irracionális bizalom után a társadalom egy része nagyobb tudatosságról árulkodó korszakba lép. Megfigyelhető, hogy egyre növekszik a fogékonyság a környezetre és a természetvédelemre, és egyre erősebb az őszinte és fájdalmas aggódás azért, ami bolygónkkal történik. Áttekintést adunk, minden bizonnyal nem teljeset, azokról a kérdésekről, amelyek ma nyugtalanítanak bennünket, és amelyeket már nem söpörhetünk a szőnyeg alá. A cél nem az, hogy információkat gyűjtsünk és adjunk, vagy kielégítsük kíváncsiságunkat, hanem hogy fájdalmasan tudatára ébredjünk annak, merjük személyes szenvedésünké tenni azt, ami a világgal történik, és így felismerjük, mi az, amit ki tenni tud.
Hírek.